Megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Tovább fokozódik a forróság, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén. Holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. Erős lesz az UVB sugárzás. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Gézcsók. Kosztolányi, Vallai Péter. Kosztolányi Dezső, Máté Gábor. Kosztolányi Dezsőné, Bodnár Erika. Radákovics Mária, Vándor Éva. Áll és valódi dokumentumokból írta Parti Nagy Lajos.
Bocsásson meg, ma érkeztünk a hajóval. Engedje meg, hogy bemutatkozzam.
Magának nem kell bemutatkozni. Magát mindenki ismeri.
Kérem, ne mondjon ilyen közhelyeket. Mária.
Honnan tudja a nevemet?
Ne haragudjon. Meghallottam. Jövet a Dunáról egy férfi. A férje. Azt mondta magának Mária.
Nincsen itt, kérem. A férjem.
Pardon. Satöbbi. Meglátni és megszeretni, ahogy mondani szokták. Hisztérikusan akarni a szerelmet, mert kevés van hátra. Mert mindig kevés van hátra, hölgyeim és uraim. A történet, amit hallani fognak, ahogy az igaz történetek általában, igencsak banális. A szerelemről szól, és a halálról. És a halálról. Hősünkről mi egyebet mondhatnék előjáróban, mint hogy egyedüli példány, nem élt belőle több, és most sem él, és mint fánsenő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Egyedüli példány tehát, úgy is, mint az ember általában, és úgy is, mint író, sikeres, megbecsült író a 30-as évek Magyarországán, ki élete utolsó éveiben szájában a halállal, de hát hallani fogják.
Dide! Hol vagy, Dide?
A fürdőben. Manyikám, gyere csak be egy pillanatra.
Mit csinálsz? Hol maradsz ilyen sokáig?
Nézd csak. Mi ez a piros itt az ínyemen?
Ha? Tényleg piros. Fáj?
Ha? Érzékeny.
Ha? Mutasd meg holnap a fogorvosnak.
Rákom van.
Jaj, gyere kérlek, holnap megnézeted?
Rákom van, Monikám.
Persze, rákod. Hipohondrákod. Mutasd meg még egyszer. Most, mint halványa volna. Egész halvány. Holnap megnézeted. Nem lesz semmi bajod. Este majd öblögetjük Kamillával. És ne dohányozz annyit.
Igazad van, holnaptól nem szívok. Csak ebéd után és vacsora után egyet. Ne engedj többet, és feketíts.
Gyere, Dide, gyere már vissza a vendégekhez.
Jó van, menjél. Mindjárt jövök.
Semmi ok, kérlek az aggodalomra. Igen jól tanácsolta a nagyságos asszony, öblögesse csak tovább Kamillával.
Pokolkőégetés. Azért majd egy pokolkőégetéssel megpróbálkozunk.
Ne egyik keményet a mester, semmi olyat, ami dörzsöl, ami izgatja a nyálkahártyát, és próbáljanak meleget tenni rá.
Sót?
Sót, igen, ilyen sót, meleg sót.
Biztosíthatom, nagyságos asszonyom, a kedves férjének semmi baja. Szíve korának megfelelő, vérkép kifogástalan, az emésztőszervek tökéletesen működnek, ha nem a sok evéstől tartózkodik a mester, ha nem akar elhízni. Már bocsánat.
Fáj, tanács segédül, kérlek. Az egész bal állkapcsom fáj. Szagló idegeim is a spanyol járvány óta.
Nem lesz, kérlek, semmi baj. Az egész bal oldalt megpántoljuk arannyal. Egy erős vastag aranyhíd egy életre szól.
Ide néz, manyikám! Nézd a te aranyszájú Didédet!
Ha? Egy életre szóló aranyhíd!
Ide?
Csak nem sokallod. Hát bűn az, ha az ember áldoz
nem,
a betegség.
Az nem bűn. De ez bűn. A könyvek mögött találtam. Mi ez az üveg, Dide?
Ez? Kérlek, pantopa.
Mi ez? Itt élek veled egy fedél alatt. Mindent tudok rólad. Mindent. És akkor ezt nem? Akkor pont ezt nem? Mióta, Dide? 7 éve? 8? Hát innen a jó kedved. A kedvességet. Az élénkséged? Jéghideg? Gyöngyvirág szagú? Nyilalló? Mint a jégbe hűtött pezsgő? Hűt és fűt, utána a világ szegény ház? Úgy akarsz járni, mint az a szerencsétlen csát?
Aranyos. Aranyos. Hát, megtaláltad? Azért hagytam kint, hogy megtaláld. Már úgy is abba akartam hagyni.
Nem kell.
Többet nem kell. Az utóbbi időben már alig használtam. Zárd el. Zárd el nagyon, s vigyázz rám mostantól fogva. Légy mindig mellettem. Most rögtön írunk a gyógyszerésznek.
Arra kell kérnem, hogy a jövőben sem nekem, sem bármiféle megbizottamnak, sem vényre, sem anélkül egyetlen milligram szert se szolgáltasson ki, ha még annyira megokolnám is kérésemet.
Persze, egyszer majd jó lesz, kedves barátom, azt a kis beteg területet a szájból kivágni. Nem sürgős. Valami fogkefe szál kerülhetett egyszer az ínybe, az okozza most ezt a csúnya makacs gingivitiszt.
Gyökeres megoldást kell javasoljak, nagyságos asszonyom. Műtét és műtét.
Nem, kérem, nem osztom a fiatal kolléga nézetét. Műtétre semmi szükség. Kedves uram, ne dohányozzék, füstös helységbe ne menjen.
Kérem, én itt nem csak hámhiányt látok, hanem hámszaporulatot is. Tessék eljönni holnap reggel a poliklinikára, majd megnézzük.
Próbametszés, manyikám. Próbametszést kellett nekem csináljanak.
Ebulisz. Semmi az egész, hát ne legyen már úgy megijedve a kedves mester, hiszen tudja, nekem az nem kell önnek magyaráznom, hogy az ebulisz teljesen jó indulatú csekélység. Nem is kellene kivágni, de jobb, ha kint van, én az javallom, dobassa ki.
Nézd, teljességgel jelentéktelen. Szóra sem érdemes.
Komolyan mondott, tanárul, kérlek.
Ej, hát hogy győzzelek meg? Kiégetem azt a kis helyet, és utána mindjárt haza is mehetsz. Ha kedved tartja, még aznap bemehetsz a szerkesztőségbe.
És... nem fog fájni, tanár úr, kérlek.
Fájni? Ugyan már. Fájni.
A szeretet kéjence és kura fia vagyok. Nagyon sok emberanyag és jóságos puha szív kell nekem, hogy az élet szobrát kifaraghassam. Morfin oltás. Lámpa aranyvillámokkal, nem kellemes, izgató, hosszadalmas hánykolódás. Minden nőbe szerelmes vagyok mellettem. Minden szobalányba is, ápoló nőbe, nappaliba is, éjjelibe, minden műtős nővérkébe. Ó, női karok között alélva élni. Úgy látszik, mégis ezért legtöbbet az életben. Csodálatos babák, játékok a nők. Megunhatatlan. Pisze, kökény, Ilona. Szigorú, buta és közönséges, de édes kis éjjeli ápolónő. Edit nővér, Márta lány, érzék és jóságos, mosolyog, azt mondja, ő arra való, hogy a fájdalmat levezesse a földbe, és ott mindörökre eltüntesse, mint az emberi test a villamosságot. A morfium villámai. Nincs olyan fájdalom csillapító, mint az emberi kéz. Nem fog fájni? Tanár úr, kérlek.
Nem fájt, Manyikám. Egy cseppet sem fájt. Vihetsz haza.
Óvatosságból, hangsúlyozom, óvatosságból jobb az ilyet rádiummal is kezeltetni. Én az önök helyében beterveznék egy stockholmi utat. Nem árt, kérem, megnézetni a rádium pápával.
A legjobb, a legelőkelőbb helyre egy kis rádiumért mindjárt Stockholmig. Remélem, tudod, mit jelent, ha egy-két regényemet lefordítják svédre. Remélem, tudod, mit jelent.
Ön ugye tudja, hogy mi baja van a férjének?
Tudom, herr professzor. Epulis.
Nein, das ist nicht Epulis.
Sarkoma.
Karcinoma.
Jaj.
Önöknél odalent Bécsben és Budapesten nem mondják meg az orvosok az igazat. Mi itt mindig az igazat mondjuk.
Nem. Könyörgök, nem mondja meg neki az igazat.
Ugye, Manyikám, nem lesz semmi baj. Esküszöm, hogy nem lesz semmi baj.
Esküszöm.
Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Emlékeznek még erre a mondatra? Történetünk tulajdonképpen egy kezdetére. 35 nyarán a visegrádi újságíró üdülőben. Hősünk pár napot tölt itt feleségével. Nagyokat úszik a Dunában, fejeseket ugrál. Ez a 105 kilós meglett férfi 5-6-ot is egy délelőtt. És ismét egészségesnek érzi magát. És szerelmesnek. Halálosan szerelmesnek Radákovics Máriába. Nyár van. Ragyog lent a Duna sötét, kátrányos szalagja, fönt tenyérnyi csillagok zizegnek, s a feleség harmos Ilona két árnyat lát összefonódni a teraszajtó üvegén. Kínos helyzet. Kimegy, némán belekarol a férjébe, s e nagy író, a bűntudatos férfi engedelmesen követi őt. Utolsó éjszaka rosszul lesz, félrebeszél, Ilona kezét szorongatja, s Mária után kiáltozik. Banális, ugye? De mély sekély a mélység, és mi mély a sekélység.
Szerinted, Mária, nekem el kell utaznom. Ha nem ígéri meg, hogy ír nekem, hogy válaszol a leveleimre, akkor én öngyilkos leszek.
Persze, hogy ír, hát hogy ne írna, mondja nyilván Mária. De hogy mit írt, és hogyan írt ez a különös, de valóban titokzatos polgárasszony, azt önök, tisztelt utókor, nem tudhatják. A férfi az írott levelei elvesztek. És bár úgy lehet, hogy a kép, mely a férfiban élt róla, szilárdabb valóság, mint maga az asszony, alakja mégiscsak levél alak, hősünk leveleiből és rajongásából rekonstruálható csupán. Mindazonáltal ne higgyük, hogy méltatlan volt erre a szerepre, erre a hisztérikus, öngerjesztő szerelemre, és ne higgyünk el mindent Ilonának. Ki legyen bármilyen felvilágosult, mégiscsak feleség, mégiscsak nő, és nem is akármilyen.
Tessék, Dide, itt a sötét kávéd.
Itt a legjobb. Ti veletek, a Gizi kávéjával. Mi lenne velem nélküled? Az otthonunk nélkül. Haragszol? Hidd el, érzékenység volt. Múló rosszul lét. Egészen jól vagyok. Mondtad Gizinek, hogy ma koplalok? Az jót tesz.
Nézd, most, hogy hazajöttünk, megmondhatom. Én féltékeny voltam arra az asszonyra. Érdekesnek, titokzatosnak láttam a többi között. De most már nem vagyok féltékeny, mert már nem érdekel. Rájöttem ugyanis a titkára.
Igen?
Tudod, mi a titka? Az, hogy unalmas. Hogy halálosan unalmas.
Lázam van. Szerinted nincs lázam? Hagyja lefeküdni, Manyika.
Úgy látszik, még mindig lázas vagy, Dide. Tudod mit? Kiviszem a telefont.
Hagyd itt.
Ne zavarjon.
Hagyd itt. Nyugodtan itt hagyhatod a telefont.
Kedves Mária, beteg voltam, amikor a hajóra szálltam, már lázam volt, és később, ahogy hazaérkeztem, ágynak estem, félig önkívületben töltöttem a napokat, éjszakákat. Rádió előadásomra kocsin vittek el. Csak most értem magamhoz, s azonnal írok.
Mindez rendkívül különös, mint az, ami előtte történt velem. Először is megpillantottam magát. Úgy ült a magányában, a csöndjében elzárva, mint egy hősnő egy dán regény fejezetében, a legcsöndesebb lámpafénytől bearanyozva. Aztán a kikötőhídon hevert a verőfényen. Később zenét hallottam magam körött. Beethoven szonáta patetikét és Schumann dalait, akár gyerekkorom családi összejövetelein. Végül a Dunaparton egy este fehér-piros babos ruhában jött elém a tűzfényben, fáradt kék szemekkel, a vidék és a természet minden varázsát hozva. Feledhetetlen, örökkévaló. Úgy rémlik, hogy életem legmélyebb tartalmai szépsége hánytorgott föl a mélyből. Mégsem ismerem. Mindenkivel többet beszéltem, mint magával, de nem is ez a fontos. Az a kép, mely bennem van, szilárdabb valóság, mint maga. Nem a jelen a fontos, a jövő. Nem ez a nyár, ami kincsünk, hanem az ősz, a tél és minden év, ami még következni fog. Kedves Mária, írjon. Cím: Füst Milán író úrnak, Budapest, első kerület, Budaörsi út 18B. Belül zárt borítékban küldje levelét, ezzel az utasítással átadandó. Ezt a firkát pedig azonnal tépje el. Ne becsülje semmire. Papír, engem becsülje.
Mély-mély szeretettel csókolom a kezét, stb. Stb. Hogy mit válaszolt az asszony, nem tudjuk. Nyilván, hogy nem is várta már, mikor az esti hajóval megjött a levél, hogy már azt hitte...
Akaratlanul is megbántottam valamivel, és már azt hittem, elfelejtett egy jelentéktelen szomorú asszonyt a vakációból. És még mikor hallottam, hogy utolsó éjjel rosszul volt, és orvost kellett hívni magához, még akkor sem gondoltam rá, hogy lázban, félig önkívületben fekszik otthon szegény kedves.
És így tovább. Majd nyilván bevallotta, hogy többször ott állt a telefonnál, de nem merte a nagy írót föltárcsázni, és hogy hogyan is merne ő beletolakodni a nagy író életébe.
És még most, gyönyörű és feledhetetlen levele után, melyet parancs ellenére is legszebb eregjeként becsülök holmiaim között.
Még most is fél, írhatta. Fél ettől az érzelemtől, s az ősztől, mikor vissza kell mennie Pestre a férjéhez. A bizonytalanságba, a ridegségbe.
Úgy gyengébb. Sokkal gyengébb vagyok magánál. Egyszerű lélek. És boldoggá tesz, ha legalább a maga gazdag és túlzó képzeletében szilárdnak lát. Nem vagyok az. Lágy vagyok és remegős. Emlékszik? Maga mondta ezek alatt a csillagok alatt, hogy a desiderius annyit jelent. Áhított, vágyott. Hát gyógyuljon hamar. Hamar. Desiderius. És gondoljon rá.
Mária. Édes keserű, köszönöm levelét. Tegnap este kaptam a telefoni zenetet, hogy megérkezett. Azonnal kocsira ültem, és ott a kocsi kis villanya alatt olvastam el számtalanszor. Nem hazudom magának, sose fogok hazudni. Hittel állítom, hogy egyetlen vonása, egyetlen betűje sincs, amitől ne lennék elragadtatva. De illik-e, édes Mária, hogy ennyire dicsérjük, kényeztessük egymást mi, akik egy nehéz út előtt állunk, bujkálásokra, rejtezkedésre, megaláztatásokra kárhoztatva, s nem volna okosabb és helyesebb, hogy már most edzük magunkat az eljövendő közös nélkülözésekre, s módját lejjük, miképpen építsük föl déli bábos életünket. Vágyakozom magára, hadaró szájára, a gyönyörű szemére, a csodálatos mi voltára, mely csak nekem való, nekem szóló üzenet valahonnan.
Én bizonyos vagyok magam felől. Higgyen maga is szilárdan mi bennünk, mert az, ami Tétova szálokból szövődni kezdett ott Visegrádon, nekem hit. Én bizony még mindig beteg vagyok. Éjszaka lázam néha 40 fokig is emelkedik. Az orvosok paratifuszra gyanakodnak, a tifusz egy enyhe veszélytelen formájára. Minden esetre sokat szenvedek, a láz fájdalmas, különösen éjszaka 9 után, amikor tudom, Visegráddal se lehet beszélni.
Maga gyújtott meg.
Láthatja a kuszabetűimből, hogy repülne a tollam magához, ha nem éppen maga rántaná gőcsban kezdve.
Akárhogyan is lesz, szeretem.
Hogy valóságos gyönyörű, okos és felülmúlhatatlan írói művek küldnek.
Maga az én kis húgom.
Nem is lehet ez, hanem
rendelkezésre ez.
Bársony és okosság.
Vidéki lélek.
Mielőtt megnyúlok, és csak a lassúságomat érzem.
Minden ember közül
legyünk a blokkom. A tehetetlenségemet, és hogy fáj a föld, amelyen járok ragadtan.
Szépség.
Sok-sok és nehézséget érzek. Olvasom maga drága sorait, és sír, és nevetek.
Ne hagyjon el.
Kedves.
Csak ezt kérem.
Kedves.
Dolgozol, Dide?
Rosszul vagyok. Rosszul. Persze, hogy dolgozom. Dolgozom, igen. Meghallgatod, Manyika? A láz veleje az...
Az, hogy mindent elapróz, és mégis végtelenné nyújt. A láz... Nevetséges kis föladatokat, egy ajtó kinyitását, egy utcasarok megkerülését óriásivá növeszt, körülményessé, bonyolultá tesz. A láz fontoskodó és ostoba. A láz szűk kis ösvényeken járkál, ezer akadállyal küszködő. Most én is ezt az ösvényt taposom.
Taposom? Tiporom, taposom. A tájszótár ezt a szót is megemlíti. Tájszótár, szájszótár, májszótár.
Hello? A barátod.
Igen. Igen, kedves Milán. Hogyne? Igen.
Semmi határozott, nagyságos asszonyom. Annyi biztos, hogy nem súlyos. És a legkevésbé sem függ össze.
Nem. Azt mondja, nem. És az a mirigy a nyakán.
Nem, kérem. Nem is nem. Nyugodjon meg. Ha az volna, nem járna lázzal. Valami kis fertőzés. Jelentéktelen. Talán a Duna piszkos vizében fertőződött.
Kérem, be kell feküdni a férjének. Alig, hanem megpattant egy hajszálér a szív körül. Egy egészen kis hajszálér. Máriám, az első belklinikán fekszem az Üllői úton. Csütörtökön ide szállítottak nagy lázzal és sok kitűnő orvos kusza a zavaros kórjelzésével. Állapotom javult, de feküdnöm kell még legalább 2 hétig. Mindez kétségbejt. Cigarettát is csak 10 szabad naponta. Hát látja, ide jutottam a visegrádi álom után. Viszintesen mozdulatlanul fekszem, és magára gondolok. Eddig annyira nem voltam beteg 20 éves koromig, hogy ezt most személyes sértésnek tekintem. Mi ez? Büntetés a csodáért, hogy megtaláltam azt, akit eddig 7 országon át hiába kerestem? Vagy csak próbaidő? Édes szépség a barna fürdőruhájában, a barna bőrével, a szelíd és mégis mindent fölgyújtó kék szemével, a kedves orrával. Szeretem magát, szerelmes vagyok magába, úgy, ahogy ebben az életben nőben még nem voltam szerelmes. Ne hagyjon el, ne felejtsen el. Ígérje meg, hogy enyém lesz, bármeddig is tart a betegségem. A röntgen teremben írok, a felügyelet kurta fegyverszünetében. Betegségem titok. Az újságoknál lépéseket tettem, hogy ne írják meg. Írjon, édes, édes.
Titok? Még hogy titok? 35 késő nyarán már egész Budapesten azt beszélik, hogy rákja van. Szánják, összesugnak a háta megett. Hogy történetünk továbbra is, hogy még egy kis ideig a szerelemről szól, nos... abban igen nagy szerepe van a feleségnek. Nem akármilyen nő. Ez az okos, felvilágosult polgárasszony méltóságán alulinak érzi, hogy tudomást vegyen az ura nyári kalandjáról. Mi több, azt gondolja, hogy jobb az ilyesmit kiélni hagyni. És szabályosan visszaküldi hősünket Visegrádra. Úgy is takarítatni akarom a lakást, mondja. Nem lenne kedved néhány napra visszamenni?
Igazán? Igazán megengednéd, Manyika? Nagyon, nagyon kedves vagy. Te vagy a legjobb, a legkedvesebb. Csak pár nap, igazán csak pár nap. 8-kor indul a Pálffy térről a reggeli hajó.
8:30. Ne siess annyira, Dide.
Hogy ne sietne? Hát hogy ne sietne? A legjobban mégis ő tudja, miért kell sietnie. Hanem az idilt, hölgyeim és uraim, az idilt azt nem áll módunkban bemutatni. A boldogságot, amit ám nem is egyéb, mint a szenvedés hiánya, amúgy is túlontúl el tudjuk képzelni, de hogy úgy mondjam, lefesteni, avagy beszélni róla, sokkal kevésbé. Legyen elég, hogy a hajó elvitte, és 1 hét múltán vissza is hozta Budapestre, barnán, sápadtan és soványan.
Leírhatatlanul ideges vagyok, Máriám. A Pálffy téren nagy meglepetésemre elém jöttek, gyöngéden fogadtak. A podgyászomat, a 2 kis kézitáskát is kivették a kezemből, hogy ne erőltessem meg magam. Rejtélyes. Orvosaim közben telefonon sürgették a fekvést, a pihenést. Ennek eleget fogok tenni, noha semmi hiát nem érzem egészségemnek. Csak te érted, csak te miattad. Megesküdtél, ne felejtsd, hogy el fogsz válni, és a feleségem leszel. Most néhány nehéz hét vár ránk. Az elhatározó döntés halasztódik, de talán jobb is így most. Végletekig fölzaklatott boldogságomban.
Óriási íróasztalom terítőjére a szeptemberi verőfény hull, a délután aranyos sárga rózsák állanak a virágvázában. Oly édes és tökéletes az élet, te veled a háttérben, hogy térdre szeretnék borulni a hálától. Írj szerelmem Füstmilán címére újra, ne félj minket, már nem érhet baj, fényes, tökéletes, édes, szeress engem, mert most már tudom, hogy méltó vagyok hozzád, egyedül én vagyok méltó te hozzád.
Nem zavarlak? Ide. Nem tudsz nekem semmit sem mondani.
Monikám.
Szerelmes vagy?
Szeretem. Én rejtélyesen és végzetesen szeretem őt. Ha szeretsz, ha igazán szeretsz, akkor nem haragszol. Én elválok tőle.
Nem vagy, Dide, elválunk. Nem lesz semmi baj.
De én feleségül veszem
jó,
őt.
Jó, feleségül veszed, csak nyugodj meg.
Milyen jó vagy. Istenem, milyen jóságos vagy. Nagyon-nagyon szeretlek. És soha nem tudnék hozzád embertelen lenni. Soha nem tudnék rossz lenni hozzád.
Nem, persze, de hogy is tudnám. Csak elválsz. Csak feleségül veszed. Csak itt hagysz ezért az álszent kis...
Kis micsodád? Na tessék, mondd ki! Kis micsodád?
Ne haragudj! Ne haragudj, szegény kedves Dida. Mondd, miért nem tudtad te ezt az egész szerelmet úgy lebonyolítani, ahogy más férfiak szokták? Csöndben, diszkréten, a feleséget háta mögött. Miért?
Nem, Manyika, nem, ne mondd ezt. Én nem hazudtam néked soha. Az életünk minden emléke erre kötelez. A teljes, a kendőzetlen igazmondásra. Így szebb. Tisztább, méltóbb hozzánk. Na, ismerd el, hogy így van.
Igen, így van. Elismerem.
Hidd el. Nagyon nehéz nekem, Manyika. Engem mától köt a szavam, az eskü.
Ha jól tudom, az esküd ide köt hozzám. És a 22 évünk is ide köt. Téged minden ide köt. De én nem. Én nem kötlek ide, ne férj.
Én, Manyika, megállapodtam ő vele, hogy mindketten szint vallunk otthon, hogy nem bujkálunk, nem titkolódzunk, hogy...
Jó, rendben van, de engem nagyon kérlek, kímélj meg a részletektől.
Úgy gondolt, hogy elhamarkodott volt? Hogy még várnunk kellett
mindegy,
volna?
Mindegy, hogy én mit gondolok, nem? Én azt gondolom, hogy én most visszaadom a te szabadságodat. Azt teszel, amit akarsz. Oda mész, ahova akarsz. De hát eddig nem azt tetted ide? Nem oda mentél? Mi tartott vissza? Mi?
Szeretlek. Téged szeretlek a legjobban. Nem tudnék én nélküled élni. Hogy képzeltem én azt, hogy nélküled élni tudnék? Nem tudok. Nem akarok. Ugye? Jóba leszünk mindannyian. Elhívjuk őt teára ide, és beszélgetünk. Jó lesz? Te is jóba leszel vele? Hidd el, ti ketten még összebarátkoztok. Jó barátnők lesztek, és rám se fogtok nézni. Összenevettek az öreg Dide háta mögött. Ugye? Jó lesz?
Jó lesz.
Ugye? Nem lesz semmi baj.
Nem, Dide. Nem.
Téli estéken majd együtt teázunk, és eljön hozzánk a férje is, és a gyerek. Úgy szeretem azt a gyereket. Haragszol rám, látom. Ha igazán szeretnél, nem haragudnál.
Nagy fájdalmat okoztam, Mária. De valami váratlan megértésre is találtam. Könnyes szemmel bámult rám. Így nyilván még soha se látott. Idegrohamom, amilyent még nem ismertem soha életemben, éjszaka megismétlődött. 3 órakor hajnalban fölriadtam fél álmomból, és a paplanom szélén egy gyermeket láttam. Teljes vízió volt. A kisfiad ült ott hosszú vasárnapi nadrágjában, oly élően és kézzel foghatóan, hogy megszólítottam, s a hideg verejték verte ki homlokom, milyen dúlt az eszem. Tudod, mennyire szeretem őt, téged, titeket? Isten kezében reszket az életünk, halhatatlan kedvesem, testvérem, mindenem, hogy sok küzdelem, cifra, szenvedés, megpróbáltatás vár még ránk, azt nem titkolom, de most neked is erősnek kell lenned. Én megtettem azt, amire úgy éreztem, sose leszek képes. Most már a lassú napok, hetek és hónapok dolgoznak helyettünk, s az idő eldönti, hogy mi lesz a sorsunk. Te azonban, könyörgök, egy szót se szólj erről otthon, ne is éreztesd, mert szeretnélek megkímélni legalább egyelőre attól a gyötrelemtől, melyen én már átestem. Csóklom a szájad, a feledhetetlen szájad, és kérlek, jöjj haza, hozd vissza nekem az életet.
Ne tapogass folyton a nyakad. Fájt ide?
Nem tudom. Nem fáj. Furcsa. Mi ez? Igaz lelkedre, mondd meg, mi ez? Ez egyre nagyobb.
Megmondták, hogy egy kis fertőzés. A Duna vizében elfertőződött.
Visegrádon, ugye?
Igen.
Visegrádon.
Lázad sincs már, hetek óta jól vagy, ugye? Jól érzed magad?
Jól.
Tudod, mit iratott Don Juan a sírjára? Itt nyugosznak a legrosszabb ember csontjai és hamvai. Imádkozzatok érte Istenhez. Gyönyörű. Hát nem gyönyörű?
De. Gyönyörű.
Ne félj. Leszünk mi még boldogok. Csak hagyd nekem időt. Ne félj. Halló? Mondjad, édes Milánom. Már délelőtt? És miért csak most?
Ja, persze. Persze.
Mondjad, kérlek. Hogy ne. Igen. Rohanok. Igen. Igen, Milán, köszönöm. Igen. 5 órakor. El kell mennem. Meg kell bocsásd. Megbocsátod, ugye?
Ne. Ne tegye, Ilona. Ne borítsa föl, kérem, az asztalt. Ha elmegy, majd visszajön. Maga tudja a legjobban, hogy visszajön. Adja meg neki ezt a szerelmet, hiszen elmúlik. Úgy is elmúlik hamar. Maga emlékszik a rádium pápa szavaira. Maga ezzel kell, ezzel fekszik. Jól tudja hát, hogy olyan szövetségese támadt, aki erősebb mindannyiunknál.
Én ezt nem bírom tovább. Itt élünk egy fedél alatt, és hetek óta ki vagyok zárva az életedből.
De hát én beavatlak mindenbe.
Beavatsz. Na, hogy beavatsz. Azt az asszonyt már jobban ismerem, mint te magad. Egyre csörömpöl a telefon, hallom, ahogy pusmogsz a kiváló barátoddal. Na, hogy mindent tudok. Még arra se vagy képes, hogy ettől az egésztől megkímélj. Mit akarsz? A jóváhagyásomat akarod? A beleegyezésemet? Tessék! Megkaptad! Értsd meg, azzal rekesztesz ki, hogy beavatsz.
Hazudjak? Azt akarod, hogy hazudjak neked, aki a számomra mindennél fontosabb
vagy? Hazudj! Igen! Inkább hazudj! Legyen bátorságot hazudni! Jó. Nem, ne hazudj. Én nem tudok rólad semmit. A munkádról. A betegségedről. Épp ebből zársz ki. Hallom, hogy új és új orvosokhoz jársz. Beszélik, hogy remek műved jelenik meg a Nyugatban.
Kímélni akarok.
Kímélni, hát az igazából is. Kímélni. Mi van veled, Dide? Hogy vagy, Dide?
Jól vagyok, Manyikám, ne aggódj. Egybehangzóan azt mondják, mirigygyulladás. Úgynevezett fegyverféle mirigybetegség. Én akarok nekik hinni, én élni akarok. Veled, veletek. Hagyj nekem időt, egy kis időt. Lehet, hogy nem is találkozom vele többet. Abba marad. Hát hidd el, magától abba marad. Jó lesz így. És nem hallgatok rá az állítólagos barátomra. A valóság a követeli, hogy folytassam. Belehajszol. Folytod azzal ijeszt, hogy magamra veszem el, ha az asszony kárt tesz magában. És az én feleségem tesz kárt magában, kérdem tőle. Vigyázz rám, Manyika. Ne engedj el magadtól. De te vagy mindennek az oka. Miért küldtél vissza Visegrádra? Ha nem küldesz akkor vissza, esküszöm, már semmi az egész. Egy szép nyári emlék. Te vagy az oka az egésznek.
Hát tudod mit? Ha így van, ha tényleg így van, utazunk el együtt pár napra. Menjünk le Szabadkára. Hugod is örülne. Megnyugodnál. Sétálnál. Gondolkodnál.
Nem lehet. Mondtam, hogy nem lehet. Malika, nem fel kell olvasnom a rádióban.
Jó. Így is jó. Ismerem én jól azt a rádiót.
Miért nem hagytok nekem békét? Miért?
Édes, édes, én nem is tudtam, ki küldhette a Máriának pirózsacsokrot, de sajnos az uram igen. Ez a számomra idegen és rettenetes ember addig firtatott, addig szorított gúnyos és sértő feltételezéseivel a sarokba, míg nem akaratom és megállapodásunk ellenére fel kellett előtte tárnom helyzetünket. Én végül határozottan és könyörögve jóváhagyását kértem, hogy engedjen el, miről hallani sem akart. Le nem írhatom, milyen patáliát rendezett, és nem volt irgalom, és nem volt segítség. Ezentúl százszorosan kell rettegnünk és bujdokolnunk, és én csak erőt kívánok magunknak, hiszen nyugalmat és boldogságot én már ebben az életben nem lelhetek.
Cseppet sem, tisztelt uram. Ön egy hitvány semmiházi. Ön egy kalandvadász hiú bohém, egy kávéházi Hampelmann, aki bohóc mestersége ócska és nevetséges kellékeivel elkábított egy gyönge idegzetű és jellemű, tapasztalatlan asszonyt, miáltal lelkiismeretlenül és kacagva szétdúlt egy családi otthont, az otthonomat. Elégtételt, bármennyire is nehezére esik, úriemberhez méltó elégtételt követelek. Vagy vegye el a feleségemet, ami nyilván eszeágában sincs, vagy álljon ki velem párbajra a legsúlyosabb feltételek mellett. Felszólítom, hogy nevezze meg a segédeit a legrövidebb időn belül, kikhez segédeimet elküldhetem.
Maga szerencsétlen, tájékozatlan lúd. Ha én magát még egyszer meglátom az erkélyén szenvelegni, ha maga még egyszer csak egyetlen üzenetet, levelet, apró hirdetést, vagy csak jelt is ad, vagy jelet elfogad az én szerencsétlen, haláltól és öregségtől sajnos joggal rettegő, gyönge jellemű uramtól, akkor én magát a nyílt utcán a fia szeme láttára összeverem, mint egy haszontalan, rossz és ostoba tögöt. De az is lehet, hogy lelövöm, mint valami veszett kutyát. Figyelmeztetem, hogy az én uram, aki sajnos súlyosan beteg és idegbeteg, alig várja, hogy megszabaduljon magától. Ezt nekem maga jól tudja, hogy én nem szoktam hazudni, többször hangoztatta, s csak tévesen értelmezett férfiúi büszkeségből s a maga aprócska méreg adagjaitól és eltűnéseitől nem tudja a döntő lépést megtenni. Szégyelje magát! Még szép emléket sem tud hagyni egy férfiban. Még elmenni se tud szépen. Van arról magának sejtelme, hogy micsoda tragikomikus helyzetet idézett föl szenvelgő ostobaságával. Egyébként, ha az én uram erről a levélről tudomást szerez, én nem félek tőle, csak őt szeretném megkímélni. Akkor ez annak a bizonyítéka lesz, hogy maguk az uram állítólagos barátja révén mégis érintkeztek. Az én uram nem tud titkot tartani, ahhoz nem eléggé férfias. Én minden apró részletet tudok. Még azt is, ami az erdőben történt. Egyébként az iránt megnyugtathatom, az uram nem lesz öngyilkos, s ha lesz, csak miattam. Mert ezek után bizonyára alaposan meg fogom gyötörni, s joggal. Még egyet. Az uram összes leveleit valamennyit 24 órán belül juttassa el kis tanár segéd úrhoz. Irodalmi romantikát nem csinálunk, kedvesem. Magának pedig azt az emberi tanácsot adhatom, hogy vagy azonnal ugorjon bele a Dunába, de jól, vagy pedig tanuljon, és próbálja megtudni, mi van a látszatok mögött. Ez talán még rendes ember csinálhat magából.
Asszonyom, furcsa látogatása és sértései alaposan felkavartak. Ön egy végre boldog, s e boldogságért végre férfi módjára áldozni is képes lény, az én volt barátom megnyomorításához kérte segítségemet. Ön továbbá sátánnak, lelkiismeretlen bújtogatónak nevezett engem, kinek semmi se drága, és semmi se szent. Engem, ki önzetlenül és legjobb meggyőződésem szerint segítettem ennek a volt, jellemgyönge és impressionista barátomnak azt a boldogságot megtalálni, amiben nem volt
és maga mellett soha nem is lehetett része. Ön hiszterikusan és teljesen félreinformálva követelődzött itten, szabályosan kérdőre vont, és munkámra, elismertségemre tett célzatos megjegyzéseket. Önnel sem dolgunk, sem beszédünk nincs többé, de férje az én volt barátom, ki szerencsétlenségére felelősséggel tartozik önért és hazug kijelentéseiért, ő nem fogja elkerülhetni, hogy ne tegyem meg a szükséges lépéseket, és megbízottjaim útján tőle elégtételt ne követeljek. Dr. Füst Milán.
Jézusom, jaj, ide.
Csak az fáj, a legjobban az fáj, hogy nem becsülnek. Semmire se. Babics se. És Milán se. Megőrült ez a Milán az agyával, hogy segédeket akar küldeni hozzám. De hagyján. Fáj, nagyon fáj, de hagyján. Ő neki van ehhez nagysága. Akkora, amekkora, de van. Manyika, ez a Milán, ez titokban szerelmes Máriába. És szerelmes a sikereimben, de ezért nem becsül. Ki ez a férj? Ki csoda? Honnét veszi a bátorságot, hogy engem pulyácának nevezze? Miért nem becsül, mikor én ismeretlenül is szeretem, és tisztelem, és megértem őt, a fájdalmát, a sebzett hiúságát? Én elmegyek hozzá, oda teszem az asztalára a munkáimat, az életemet, én leburulok előtte, igen, megalázkodom, mert tessék, ismerjen meg, mint embertársát. A megértéset kérem, uram, hogy mondjon le arról, akit nem tud boldoggá tenni, és aki nekem az életemet jelenti, de ha ez sem elég, én mondok le, lemondok, uram, lássa, lemondok az életem értelméről, férfiasan és önzetlenül, egy gyönge és esendő embertársam az ön javára.
Dide, térj magadhoz, Dide, ne légy nevetséges.
Én lennék nevetséges? De ti vagytok nevetségesek. Folyton analizáljátok magatokat, az életeteket. Buvárkodtok a mélyben valami lényeg után, ami iszap. Iszap. De sokkal több az, ha valaki egyszerre lát meg valamit. És én az ösztönömmel látok, én a szívemmel látok. Én az Istenből egy darab vagyok. Fáj. Napok óta fáj. Nehéz nyelni.
Ki kell bírnod ezt a pár napot? Megmondták, hogy ez a röntgenkúra következménye.
Szenvedek. Mária, szenved. Te aláztad a porig, tudom. Gyilkos vagy. Te vagy az oka mindennek. Sose szerettél. Mindig rabságban tartottál.
Én? Rabságban téged? Szegény Dide. Évek óta egy perc nyugtom nincs tőled. Tudod, mi vagy te? Egy nevetséges, önző zsarnok. Jól van. Te az Istenből vagy egy darab. De én meg belőled vagyok egy darab. Én mindent odaadtam neked. Mindent föláldoztam, érted? És most eldobsz, mint egy teleért összehúzgált sebnoteszt. Hát tessék. Vége a rabságodnak. Tessék, légy férfi, párbajozz, Dide.
Elválok tőled. Te kényszerítettél, most azonnal. Én még egyszer az életben boldog akarok lenni. Akármilyen rövid időre is, veszélyesen
jó,
boldog.
Menj, ahova akarsz, de vidd a poraidat is, a jajgatásodat, a jeges tömlőidet is. De nem válok. Úgy döntöttem, hogy nem válok el tőled.
Hazudtál! Azt hazudtad, hogy visszaadod a szabadságomat! Hogy elengedsz, hogy szeretsz! Gyilkos vagy! Te vagy az, aki meggyilkol! Én meghalok. Tudod, hogy meg fogok halni.
Rendben. Az előbb nem mondtam igazat. bántani akartalak, gyötörni. Én elválok tőled, amelyik percben csak akarod. Kérlek, intézkedj.
Te vagy a legjobb, Monika. Látod, így megint tudlak szeretni. Látogatlak majd, itt hagyom nektek a házat. Dolgozni fogok rátok, vigyázni fogok rád. Én nem tudlak téged elhagyni, sose tudnálak. Hogy is képzeltem?
Én ezt nem bírom. Én halálosan fáradt vagyok. Én most elutazom pár napra. Nem bírom. Nem bírom itt.
Ők azt hiszik, mind azt hiszik, hogy csaló vagyok, és nem minden betűm a halál mélységéből sarjad. Ők nem tudják, hogy az én virágaim gyökerükkel a sírokba nyúlnak.
Manyikám, dultan és boldogan írom neked ezt a levelet. Végleges elhatározásra jutottam ebben a hirtelen elnémult, kietlen lakásban. Most már tudom, hogy csak téged szeretlek én, mint senkit a világon. Jöjj vissza, én teljesen a tiéd vagyok. Elfelejtettem minden sértésedet, de kérlek, te is felejtsd el egy szegény beteg halálos rémületét, melyel az elmúlás előtt valami dacos kalandba akarta magát belelovalni. Ennek már vége. Add ide a te biztos, kedves kezedet, s vezess az életbe. Érzed, hogy egészen őszinte vagyok. Rossz álom volt. Ébredjünk föl, a világot pedig szeressük együtt, mint eddig. A te régi szenvedő Didét.
Nem tudok eléggé jól nyelni. És mostanában rágni sem. És a nyakam is duzzadt.
Annak nincsen különösebb jelentősége. Megduzzad, aztán magától lelóg.
A röntgen hatása, kérem. És a nyelési zavarok is attól vannak. Tetszhetnek emlékezni a mester sikeres rádium kúrája is járt effajta kellemetlenségekkel.
És a tévednek? Mi van, ha mégis tévednek?
Nem hinném, hogy tévednék, nagyságos asszonyom, de önök tudják, kérem. Ha önök csak a rádium pápában bíznak, hát tessék, egy újabb stokholmi kura nem éppen ellenjavalt. Talán elég, ha Berben professzor úr ránéz, és már is elmúlik. Igen, nem ellenjavalt. Sőt, én kifejezetten helyes elgondolásnak tartom. Remek gondolatnak, nagyságos asszonyom. Akármilyen messze is van az a Stockholm.
Észcsók. Parti Nagy Lajos dokumentumjátékának első része hangzott el.
Közreműködtek Vallai Péter, Máté Gábor, Bodnár Erika, Vándor Éva, Csé Németh Lajos, Ferenci Csongor, Ivánka Csaba, Kenderesi Tibor, Nagy Zoltán és Téri Sándor. Szerkesztette Radnóti Zsuzsa, rendezte Magos György. A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2008. március 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Itt van, utána jött.
Hagyja, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak.